gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatár keresztező szénhidrogén szállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászhalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölte az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Franciaország és Ukrajna egy úgynevezett úti tervről állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, tudatta Emmanuel Macron. Az elsőnek 2028-29-ben már az ukrán légtérben kell repülnie, jelentette ki a francia elnök. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az iráni illetésségi, illetve az iráni kikötőkbe tartó hajókat is megállítják. Később az amerikai haderő ismételten támadást indított iráni célpontok ellen. természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett és kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, az ilyen föld alatti viadalokban nem csak a rókák sérülnek meg, hanem a kutyák is, a rókák kicsinyei pedig biztosan elpusztulnak. Ez a legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Zelg Zoltán, a semmi, a sivatag. Nem az a baj, ha lassúan, ha másfél óra még a hídon átérsz, ha meg-megállsz, s bámulod a vizet, hiszen amíg élsz, addig mindig ráérsz. Ráérsz, ha csak egy perced van is hátra, de az, hogy úgy nézel már a világra, vízre, felhőre, arcokra és fákra, hogy semmi közös velük, hogy unod, hogy ami kívül, benned rég halott. Nem magányos vagy, de érdektelen. Hogy semmi se szép, hogy semmi se öröm, hogy közönyöd nem emberi közöny, nem is állati, nem is a növényé, hogy a semmi, hogy a sivatag. Magad gyászolod, ezért nincs már semmire szabad.
Zelg Zoltán, a Semmi a sivatag című versét Blaskó Balázs előadásában hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-i adásunk ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a Szent István Rádióban, dr. Herceg László egriházi orvost, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy az öregedés folyamata milyen is, kit mi befolyásolhat ebben, ugye ez genetikai tényezőktől is függ, környezeti tényezőktől, és hát nyilván az életmódunktól. Üdvözlöm, doktor úr!
Én is üdvözlöm a hallgatóságot, hát ez a téma rendkívül időszerű. Miért is? A statisztikai felmérések szerint Magyarország lakosságának 40%-a 50 év fölötti. Tehát nem vagyunk igazán fiatalok. Ezt azért is mondom, mert most már én is 70-kedek február óta. Ugyanezt, ez nem hiúság, de néhányan azt mondják, ó, nem is látszik rajtad. Igen, valahogy igyekszem egészségesen megöregedni. És hát azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Tehát nem az a lényeg, hogy meddig élünk. Ugye kronológiai szempontból ez a megélt évek száma. De az sem mindegy, hogy milyen a minősége ennek a megélt életnek. Úgyhogy tulajdonképpen az egy fontos dolog, mennyi az egészségtartam. Ugye ebből a két dologból tevődik össze az életünk. Egyrészt, hogy meddig élünk, másrészt, hogy meddig élünk egészségesen, és mennyit élünk még meg bizonyos betegségekkel küszködve.
De hol kezdődik az öregedés? Hány éves korunktól mondhatjuk azt, hogy bizonyos folyamatok már mondjuk lelassulnak, kevesebb hormon termelődik, vagy másféle hormon termelődik? Ez hol van ez a határ nagyjából?
Nagyon sokféle szempontból lehet ezt a dolgot megközelíteni. Ugye a fiatalkor a legegyszerűbb, mert azt mondjuk, hogy ugye van a kisgyermekkor, aztán a pubertás, a serdülőkor, később a fiatal felnőttkor, és ezt úgy számoljuk, hogy a 35 éves korig tart a fiatal felnőttkor, utána már megindul az érett felnőtt időszak, Hát 40 évesen, hogy is mondjam, nehéz azt hallani, hogy azt mondják az embernek, hogy na innentől kezdve öregszel. Igen.
Nekem szokták azt mondani, hogy a B oldal kezdődik.
Igen, igen, igen. Na most majdnem azt mondhatom, hogy Magyarországon ez valóban a B oldal kezdete, hiszen Magyarországon a várható élettartam az valahogy úgy néz ki, hogy a nőknél 79 év, a férfiaknál kevesebb, hát 70-73 közötti, tehát le vannak maradva a férfiak a nőkhöz képest. És hát ebben nagyon sok minden tényező benne van. Úgyhogy ha a 40 évet betöltöttük, akkor onnantól kezdve tudomásul kell vennünk, hogy hála az égnek, ezt is megértük. És akkor igyekezzünk még hozzátenni néhány egészséges évet az életünkhöz. Aztán, amikor elérkezünk a 60-as éveinkhez, akkor utána azt mondjuk, hogy hát igen, most már tényleg elindult az öregedés. De van, akinél ez hamarabb kezdődik meg, mindenkinél egyéni.
És hát ki hogyan éli meg ezt az időszakot?
Ez egy rendkívül fontos dolog. Édesanyám most már 95. éves lesz júliusban, akkor tölti be a 95. életévét. Hát azt látom, hogy nem igazán boldog attól az állapottól, amiben van. Ugye a szervezet az szépen lassan elhasználódik, és azért még egy kicsit visszatérve itt az egészségi állapot dolgaira, meg arra majd, hogy hogyan éljük meg ezt az egészet. Azt látjuk, hogy Magyarországon a krónikus betegségek, majd erről fogok beszélni, az úgynevezett apokalipszis négy lovasa, ami fenyeget minket már felnőtt korban, hogyha hagyjuk. Ugye azok megviselik az ember szervezetét, és azokban a fejletnek mondott nyugat-európai országban, ahol az átlag élettartam is hosszabb, mint nálunk, ott úgy néz ki, hogy az igazán krónikus, már idősebb korral együtt járó betegségek olyan majdnem 70 éves kor körül kezdődnek el. Magyarországon ez már beindul az 50-es évek körül, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 65 éves emberek minden második már valamilyen krónikus betegségben szenved. Tehát mi ilyen szempontból is egy kicsit, hogy is mondjam, csak hátrányos helyzetben vagyunk. De hát ebben nagyon sok minden benne van. Benne van az is, hogyha az elhízottakat nézzük az egész világon, akkor Magyarország bronzérmes, harmadik helyen vagyunk, mert ugye előttünk Mexikó és az Egyesült Államok áll, akiknél ugye hasonló, vagy még több az elhízott ember. És hát az elhízás, a többlettestsúly, az bizony elég sok, hogy is mondjam, későbbi problémát eredményezhet, de erről majd később beszélünk.
Rossz a táplálkozásunk, vagy kevesebbet mozgunk, vagy ez így együtt?
Ez így együtt, meg még egy csomó minden más. Beszélhetünk az öregedés biológiai részéről, meg beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az életkor előre haladtát. A WHO-nak van egy olyan kifejezése, mondja az age, az ugye a kort jelenti, ez egy angol szó, és ageizmusnak hívják azt a jelenséget, amikor valaki, az adott ember azt a következtetést vonja le az időseket látván, hogy tulajdonképpen az öregedés az egy szörnyűség, mert hogy biztos, hogy tele lesz mindenféle bajjal. És akkor valóban az öregedés során látunk különböző problémákat megjelenni, ebből ilyen sztereotípiás gondolkodás alakul ki, hogy igen, az idősebb kor az biztos, hogy betegségekkel terhelt lesz. Na most, hogyha valaki ezt vonatkoztatja magára, beépíti magába, és azt mondja, hogy akkor emiatt nekem most már le kell mondanom arról a korábbi fizikai aktivitásról, a kedvenc sportomról, a kedvenc hobbimról, én már nem érdekel ez, nem érdekel az, visszavonulok a világtól, izolálódik, a társas kapcsolatai egyre inkább megszűnnek, nehezebben mozog, nincs már kedve, hangulata fölvenni a telefont és beszélgetni a többiekkel, olvasási kedv is megszűnik, tehát van egy ilyen befelé fordulás, és magára vonatkoztatja azt a hiedelmet, hogy az öregedésnek ez egy természetes velejárója. 2002-ben a Yale Egyetemen végeztek egy kutatást, és annak az lett az eredménye, hogy akik pozitívan tekintenek az idős korukra, azok 7,5 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik úgy magukra húzzák, hogy én már megöregettem, hagyjuk már ezt az egészet, tehát én, nekem már semmit se ér az életem. Tehát aki így gondolkodik, az ezzel a gondolkodásmóddal a saját életét rövidíti meg. Miért is? Mert tudjuk, hogy van a pszichoneuroimmunológiai mechanizmus, amikor arról szól a dolog, hogy hogyha én bebeszélem magamnak, hogy én már kórosan öreg vagyok, kórosan idézőjelbe, majd kórosan öregszem, akkor utána ez beindítja azokat a belső működési mechanizmusokat, ami az idegrendszer, az ehhez kapcsolódó hormonális, és elsősorban a kedélyállapotot gondolkodás befolyásoló idegrendszeri hormonoknak a működését is befolyásolja, majd pedig ennek a folyamányaként az immunrendszerünk is meggyengül. Azért azt kell tudni, az öregedésben egy rendkívül fontos szerepe van az immunrendszerünknek is. Mégpedig úgy, hogy ha megszületik egy gyermek, akkor van egy úgynevezett csecsemőmirigy, amit a szedcsont mögött helyezkedik el a mellkasban, és ez a csecsemőmirigy felelős az immunrendszer működéséért. Tehát itt termelődnek azok az úgynevezett T-sejtek, ugye az orvosi neve tímusz, a csecsemőmirigynek, és ebből ered, hogy T-sejt, tehát a tímuszból származó fehérvérsejtek, amelyeknek nagyon sokféle szerepe van. Szerepe van abban, hogy elpusztítja a betolakodó kórokozókat, szerepe van abban, hogy termeli az ellenanyagokat a betolakodó kórokozókkal szemben, szerepe van abban, hogy emlékszik a korábbi kórokozókra, és így az immunitás az megmarad. Hogyha megvizsgáljuk ennek a tímusznak, a csecsemőmirigynek az aktivitását, azt látjuk, hogy 65 éves korban már 5%-a összesen az a fajta aktivitás, ami a csecsemőmirigyben még megvan. Hogyha valaki 120 éves koráig élne, vannak ilyenek, azoknál szinte nulla a csecsemőmirigynek a működése, és az immunrendszer befolyásolja azt, hogy milyen egészségi állapotnak örvendünk, mennyire tudunk ellenállni a különböző minket érő hatásoknak.
Szoktunk arról beszélgetni, hogy fiatal korban azt hisszük, hogy halhatatlanok vagyunk. Tehát azzal nem foglalkozik az ember, hogy megöregszünk egyszer, jönnek a betegségek, de ugye pont vélhetően ez az az időszak, amivel megalapozzuk a későbbi időskori állapotunkat. Jól gondolom-e?
Igen. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a legtöbb ember a saját életvitelével kapcsolatban nem proaktívan, hanem reaktívan gondolkodik. Ez mit jelent? A proaktív az, amikor azt mondom, hogy elébe megyek a dolgoknak, és olyan aktivitást fejtek ki, amivel bizonyos dolgokat megelőzhetek. A reaktív az pedig azt jelenti, hogy amikor már kialakult az adott helyzet, na arra kezdek el valamit tenni. Tehát megvárom, hogy kialakuljon valami probléma. Egyébként ebben az orvostudomány is bizonyos mértékig felelős ebben a szemléletben, mert ugye az orvostudomány az arról szól manapság, hogy felismerünk bizonyos fajta kórképeket, és akkor kezdjük el kezelni, amikor már megvannak annak a tünetei. Nyilván a szűrővizsgálatok, egyebek, azok előrébb hozzák ezt a beavatkozási időtartamot, tehát arról szól, hogy akkor elkezdjük méregetni rendszeresen a vérnyomását az embernek, most az orvostudományi oldalról beszélek, odafigyelünk a testsúlyra, tehát elvégzünk akár nőgyógyászati, akár egyéb más szűrővizsgálatokat, amivel idejekorán próbálunk meg felfedezni olyan korfolyamatokat, ami még akkor kezelhető, de mondjuk például csak a cukorbetegségről, ha már az apokalipszis 4 lovasáról beszéltünk, az egyik lovas ez a kettes típusú cukorbetegség, akkor kezdünk el vele foglalkozni, amikor már olyan mértékben emelkedett meg a vércukor, hogy azt a labor bizonyítja, vagy az úgynevezett hemoglobin A1C, ami hosszú távú vércukor megfigyelésére, figyelem megkísérésére hasznos laboratóriumi érték. Tehát akkor kezdünk el beavatkozni, amikor már bizonyított, és rásütjük a diagnózist, hogy igen, ez már egy kettes típusú cukorbetegség, és akkor kezdjük el kezelni. Na most, ha már beszéltem erről a 4 lovasról, mi az a 4 lovas? Az egyik, az a szívérrendszer állapota, szívérrendszeri betegség. Van egy olyan mondás a kardiológusok körében, hogy olyan idős vagy, amilyen idős az érrendszered.
Ó, ez sok mindent elárul.
Bizonyám. Tehát egyik a szívérendszeri betegség, a másik a rák, a daganatos betegség, a harmadik gyakorlatilag az úgynevezett neurodegeneratív betegségek, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer öregedésével együtt járó különböző folyamatok, ezek lehetnek a gondolkodásban, lehetnek a pszichés megnyilvánulásokban kifejeződő változások, és a negyedik, a kettes típusú cukorbetegség. Na most ez a négy dolog, ez nem úgy alakul ki egyik napról a másikra, mint egy fertőzés, hogy megkaptam, puf, most itt van a betegségem, vagy mint egy baleset bekövetkezett, és ennek ez a következmény, nem. Ez egy rendkívül hosszú folyamat. Tehát évtizedekkel a tünetek, panaszok megjelenését megelőzően kezdődik el ez a folyamat, és ebben óriási szerepe van például a többlet túlsúlynak, például az emiatt kialakuló mozgásszegény életmódnak, például az ezzel együtt járó, vagy a túlsúlyt okozó helytelen táplálkozási szokásoknak, úgyhogy nagyon sok tényező, van benne genetika, tehát hogy öröklődési hajlam, van benne egy csomó környezeti hatás, amiben benne vannak a kulturális, szokásos dolgok, a táplálkozási stílusunk, például az ízletes magyar konyha. Nem véletlen, hogy nagyon jókat szeretünk mi magyarok enni, és nagyon szeretik is a magyar konyhát, különösen, hogyha nem a túl megterhelő zsíros, túlzottan fűszeres formáját, de rengeteg ember szereti ezt Magyarországon, de külföldiek is azt mondják, hogy sokkal gazdagabb az ízvilág a magyar konyhában, mint néhány más. Például a német konyha az egy kicsit ízzamat élvezet szegényebb, a mediterrán az élvezetesebb, viszont ott más alapanyagokkal dolgozik. Szóval ezek a tényezők, ezek mind befolyásolják hosszú távon. És hogyha ebben igyekszünk proaktívak lenni, tehát a helyes útra terelni az életmódunkat, akkor az öregedési folyamatot sokkal későbbre teheti a szervezetünk, mert hosszabb ideig őrzi meg az egészséges életévek tartamát.
Tehát akkor, hogyha most fiatalként, ahogy most említettük ezt a mondjuk 35-ig, de talán még 40 és 65 év között is tehetünk azért mondjuk, hogy egészségesebben éljük meg majd ezt az időskort?
Igen. Tulajdonképpen 40 éves korig a szervezetünk hihetetlen jól tud regenerálódni. Tehát egy csomó mindennek ellen tud állni. Bármilyen megterhelést elviselünk, tehát ezt tudjuk, ismerjük, karrierépítés meg minden 40 éves korig az ember fáradhatatlan. Tehát, hogy úgy mindent megcsinál, és fizikailag, szellemileg, agyilag is mindent magára vesz. Aztán egyszer csak elkezd hanyatlani. Elkezd beszűkülni ez az alkalmazkodási képesség. Ebben azért mondjam azt, hogy a sejtbiológiai folyamatoknak is van szerepe. Tehát ahhoz, hogy egy szerv jól regenerálódjon, ahhoz a sejteknek meg kell újulnia. És ugye minden sejt megújulásához egy vezérfonál a genetikai állomány, ami a sejtekben van, a DNS. És a DNS két végén, mint egy ilyen kis kupak, úgynevezett telomérek vannak. És ez a telomér, ez egy olyan dolog, ami védi attól a DNS-t, hogy ne kuszálódjanak szét a szálak, és azok az aktív információt tartalmazó részek olvasódjanak ki belőle, ami a sejt egészséges működéséhez, újraképződéséhez, tehát új sejt keletkezéséhez, annak a szaporodásához kell. Az évek során, ahogy leolvasódik ez a genetikai információ, ezek a telomérek a végén szépen rövidülnek. És egy minél rövidebb a telomér, annál kevésbé lesz képes a sejt az egészséges megújulásra. Szerencsére, hát valahol jól kitalálta a teremtő, van egy telomeráz nevű enzim, ami gondoskodik arról, hogy ez a telomér ne rövidüljön meg túl hamar. Viszont van egy csomó olyan környezeti tényező, ami, hogyha túlterheljük a szervezetet, fölgyorsítja azt az igényét a szervezetnek, hogy minél több regenerálódó sejt legyen, és hogyha ezt túlterheljük, akkor ennek az lesz a következménye, hogy elfogyasztjuk a tartalékot a sejtekben. Tehát több olyan hatás érheti például a genetikai állományt, ami úgynevezett mutációt okoz, tehát a genetikai állománynak a torzulását. Ennek következménye nagyon sokszor a daganatos betegség kialakulása, és akkor itt tartunk a másik apokalipszis lovasnál, ugye az érrendszer után jön a következő adaganatos betegség. Úgy néz ki, hogy az életkor előre haladtával egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve ilyen szempontból. Miért is? Hát azért, mert a genetikai állományunkat egy csomó torzító hatás éri. Minél tovább élünk, annál több ilyen hatást tud összegyűjteni. Például azt megállapították, hogy a különböző radioaktív sugár hatások azok összeadódnak, kumulálódnak. Tehát nem felejt a genetikai állomány, és azok a kis mikrosérülések, amik a genetikai állományban keletkeztek, ha oda jut a következő génmásolásnál a szervezet, akkor már egy torz gén kerül át a következő sejtbe, amelyik mondjuk féktelenül elkezd szaporodni, és az immunrendszerük sem tud megvédeni ezzel szemben, mert ugye öregedik az immunrendszer is, erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve elszabadul a pokol, gyakorlatilag kialakulhat a daganatos betegség. Úgyhogy ebben rengeteg környezeti tényező van, hogyha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek úgynevezett szabadgyök termelést generálnak a szervezetben, tehát rengeteg szabadgyök, oxidatív szabadgyök kerül be, az gyakorlatilag módosíthatja, károsíthatja a genetikai állományt, nem csak a Csernobilra gondolok itt a sugárhatásokra, vagy a röntgendiagnosztikai hatásokra, hanem amit mi ugye már mesterségesen idéztünk elő, hanem arra a természetes sugárzásra is, ami ér minket az idők során. Hát nem véletlen az, hogy például a szürke hályog az idős betegeknek jelentős hányadát érinti. Miért? Azért, mert az UV-sugárzás az egyre erősebb az utóbbi évtizedekben, és az UV-sugárzás az károsítja a lencsének az anyagát, tehát az szépen lassan beszürkül. Tehát egy csomó olyan, akár kozmikus, egyéb más hatás is ér minket, ami lehet, hogy az őseinknél sokkal kevésbé volt, de mióta megváltozott a környezet, nem véletlenül beszélünk környezetvédelemről, ugye a széndioxid kibocsátásról, meg ezekről az ózonlukakról, amik körülöttünk vannak, tehát a légkör fölött van. Úgyhogy egy csomó olyan hatás ér minket, ami a genetikai állományt is károsíthatja. Tehát ezeket valamilyen módon meg kell védeni, és akkor itt van szerepe nagyon sok mindennek, az életmódnak, meg a táplálkozásnak.
Visszaránt, mikor szárnyalni. Veled nem nehéz az élet, édes, mint a méz, miért várni? Vagy itt velem, a régi életem csak egy álomkép. De nem kergethetem az álmot nélküled, úgy elfáradni. Ó, jól vagyok, igen, jól vagyok, érhet bármit, baby. Két kezem, mindig együtt, így lesz jó, így lesz jó. Még az is meg lehet, hogy te is élvezed, az élet úgy is erről szól. Baby, oh.
Kicsit a táplálkozásba belefolyva jobban említette doktor úr, hogy eszünk sok olyan dolgot, amit egyébként nem kellene megenni, de ugye pont ezzel károsítjuk a saját szervezetünket. De mik ezek? Mit eszünk meg, ami ilyen mértékben tudja befolyásolni majd mondjuk a rák kialakulásának a lehetőségét?
Hát az a helyzet, hogy ez is rengeteg tényező. Ami a legkézzelfoghatóbb, legegyszerűbben megváltoztatható, az az, hogy például a zsírsavak, amelyek bekerülnek, ugye növényi állati zsíradékról van szó egyformán, hogy ami bekerül a szervezetünkbe, van olyan, ami ugye teljesen telített zsír, ilyen általában a sertészsír, vagy az állati zsír. Érdekes módon a mangalicának a zsírja, az biztosan megfigyelte mindenki, ha látott kétféle sertészsírt, hogy a mangalica zsír az olyan folyékonyabb állagú, ugyanazon a hőmérsékleten, tehát nem olyan keményen összeálló, mint a hagyományos sertészsír. Ennek az az oka, hogy a benne levő zsírsav láncok úgynevezett telítetlen részeket tartalmaznak, és minél többszörösen telítetlenebb egy ilyen zsírsav, akkor ha nagyon többszörösen telítetlen zsírsav láncok vannak, akkor az már olaj. Ugyanazon a hőmérsékleten. És miért van szerepe ennek a telítetlen zsíroknak? Hát azért, mert ezek úgynevezett antioxidánsként működnek. Vagyis a szabad gyökök, amik a szervezetben egyébként a normális biokémiai működés során is keletkeznek, azok a szabad gyökök, azok nem a genetikai állományt fogják károsítani elsődlegesen, hanem hozzáférnek a szabad zsírsavakhoz, és akkor a többszörösen telítetlenből telítetté válik, mert eloxidálja, és a telítettség fokozódik. Tehát, mint egy antioxidáns a szabad gyökök reakcióját visszafogja a többszörösen telítetlen zsírsav, hogyha most ezt csak a táplálkozási oldalról nézzük, és hogyha már itt egy nagyon konkretizálni akarjuk a dolgot, akkor mondjuk a lenmagolaj ilyen szempontból, és akkor itt nem termékreklámozás lenne, a lenmagolaj ilyen szempontból rendkívül kedvező, és nem úgy kell elképzelni, hogy a lenmagolajban majd sütök, főzök meg ilyesmi, hanem egyszerűen egy kávéskanálnyi mennyiséget lenmagolajból, hogyha elfogyasztok, az legalább olyan táplálkozás élettani hatást fejt ki, mint hogyha mondjuk rendszeresen csak oliva olajat használnék a táplálkozáshoz. Egyébként az olívaolaj például nem alkalmas igazán arra, hogy süssünk benne, mert a sütés során ugye a sokszorosan telítetlen zsírsav eloxidálódik a hő hatására, és lehet, hogy nem is lesz olyan ízű az étel, mint amit szeretnék. Tehát azt sem lehet tartósan hevíteni. Adalékanyagként meg, hát ugye nem véletlen, hogy a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj az az igazi, mert az azt éri a legkevesebb kémiai károsodásában a legtöbb értékes, többszörösen telítetlen zsírsav.
Arról már beszélgettünk egy korábbi műsorban, hogy a zöldségek, gyümölcsök, mennyire szükségünk van rá. Szerepet játszanak-e abban, hogy nyilvánvalóan egyébként, hogy egészségesebbek legyünk, de hogy mondjuk a hosszabb élettartamhoz hozzájárul-e az, hogy mondjuk minél többet fogyasszunk ezekből?
Igen, nagyon fontos mindig az arányokra figyelni. Tehát a növényi táplálék azért jó, mert egy csomó nem emészthető növényi rostot tartalmaz, az azt jelenti, hogy nem tudjuk megemészteni, tehát a tápcsatornában a béltartalomnak egy bizonyos fajta tömeget, volument ad, és ezáltal például a székrekedést, ami a legnagyobb kockázati tényezője a vastag béldaganatnak, azt elkerüljük, mert egyszerűen a nem emészthető növényi rostokat valahol ki kell ürítenünk, és hogyha valaki elegendő folyadékot fogyaszt, és sok növényi rostot használ, akkor rendszeresen normális módon tud megszabadulni a fölösleges salakanyagtól, mert ugye nem csak növényi rostok vannak abban, ami belőlünk kiürül, hanem egy csomó minden más, ami a szervezetünk számára már szükségtelen, és ráadásul ezek a növényi rostok, úgynevezett prebiotikumok, mit jelent ez? Van bennünk egy barátságos flóra baktériumokból mindenütt. Tehát régen mi az egyetemen azt tanultuk, hogy ugye a vastagbél meg a gyomor közötti szakasz az teljesen steril. Tehát lehet mindenféle baktérium a szájüregünkben, a nyelőcsőben, de a gyomorban a gyomorsav az kinyírja a baktériumokat, és a vékony bél az már teljesen steril. És utána a vastagbélben pedig ott van a vastagbél flóra, aminek az a dolga, hogy egyrészt tovább folytatja bennünk az emésztés, másrészt nagyon fontos, és ezek a barátságos bélbaktériumok megtermelnek számunkra az általuk elfogyasztott növényi anyagokból egy csomó hasznos anyagot, például rengeteg B-vitamint. Onnan a vastagbélből szívódik vissza azzal a vízzel együtt, amivel ugye a laza, puha, szinte folyékony béltartalomból egy összeálló valami lesz, ami a végén távozik belőlünk. Tehát ezek a baktériumok ott vannak bennünk, és most már mikrobiomnak nevezzük. Tehát a mikrobiomról azt kell tudni, hogy a vastagbélben és a szájüregben is, meg egészen a gyomorig egy létező dolog. Most már tudjuk, hogy nem csak itt van, hanem az eddig sterilnek gondolt vékonybélben is, sőt, azt is kell tudnunk, hogy amire azt gondoltuk, hogy hát a húgyút rendszernek sterilnek kell lenni, mert hogyha nem steril, akkor gyulladás van, hólyakulót, vesemedecegyőlás, stb. Ebben is van egy mikrobiom réteg, ami védi minket a kórokozókkal szemben. És a szervezetnek egy határhártyája ez, ami a káros, kóros, számunkra nem kívánatos anyagok felszívódását meggátolja. Tehát a mikrobiom egyensúly az rendkívül fontos, és itt a táplálkozással befolyásolhatjuk ennek a mikrobiomnak az összetételét. Tehát az olyan erjesztett dolgok, mint például a hordós káposzta,
kovászosuborka,
vagy akár a ilyen különböző, hát nem csak savanyított ételek, de azok, amelyek például a tejtermékek, amik egy bizonyos fajta fermentáción átesnek, azok a mikróbák, amelyek átalakítják ezt, azok, hogyha a szervezetünkbe bejutnak, és ennek olyan az összetétele, ami harmóniában van a saját mikrobiomunkkal, akkor ezt mindig erősíti, megújítja. Hogyha ezeket a táplálékokat kiszorítjuk az étrendünkből, rossz szegényen táplálkozunk, agyon főzött, nagyon túlhevített élelmiszereket fogyasztunk, akkor gyakorlatilag, vagy pedig olyan konzerválószereket, nagy mennyiségben tartalmazó élelmiszert fogyasztunk, amiben levő konzerválószerek ugye a mikrobáknak a szaporodását gátolja, tehát mint egy fertőtleníti az ételt, hogy az ne romoljon meg állás Igen. közben. Ha ezek a szervezetünkbe kerülnek, ezek a konzerválószerek, akkor ott benne a szervezetünkben is elvégzik ugyanazt a dolgot. Tehát rongálják a mikrobiomot. Ennek óriási szerepe van, hihetetlen immunológiai. Van egy úgynevezett bél-agy-tengely. Hogyha nem jól működik az emésztőcsatornánk, sérült a mikrobiom, akkor olyan anyagok kerülnek be a szervezetbe, amelyek beindítanak egy csomó gyulladásos reakciót. Nem kórokozókról van szó, hanem olyan molekulák kerülnek be a szervezetbe, ami az immunrendszert aktiválja, és kialakul egy steril gyulladásos folyamat, például az erekben. Az ez vezet az érelmeszesedéshez. Különböző szervekben, például a szűrő, vese, ugye a teljes vérmennyiségünk átmegy a két vesén, és ott van egy szűrőrendszer, ami kiszűri ugye a vizeletet. És ezen a szűrőrendszeren van egy ilyen nagyon érzékeny membrán, egy szűrő, egy vékony kis, nem is tudom, minek nevezem, hártya, egy olyan szűrő, hogyha ezek az aktív immun folyamatok ott zajlanak ezen a vékony kis hártyán, akkor tönkre megy a vesénk is ennek következtében. És ahogy romlik a vesefunkció, emelkedhet a vérnyomás, ezek az immunológiai folyamatok befolyásolják például a zsírlerakódást az erekben. Ugye azt kell tudni, hogy mindenütt van zsír a szervezetünkben, és például a szív burkot belülről bélelő, nagyon kis vékony zsírréteg, nyilván testalkattól függ, tehát a kell van, hisz vannak vastagabb ez a zsírrétege, ott is a zsírsejteknél vannak olyan immun sejtek, amelyek, hogyha emiatt a jelenség miatt aktiválódnak, akkor kialakul egy gyulladásos folyamat, ami a közvetlen alatta levő koszorúereket is érinti, és elősegíti azt a folyamatot, hogy oda jöjjenek ugye az úgynevezett nagyfalú sejtek, a makrofágok, amelyeknek az a szerepe, hogy elpusztítsa a nem odavaló anyagokat, magába szedi, és akkor elviszi a szeméttelepre, akkor itt helyileg szétesik. Gyakorlatilag a gyulladásos folyamat miatt ez a makrofág, és lerakja azt, amit eddig hozott magával, például a koleszterint, amit összegyűjtögetett az érpályában. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, nagyon összetett biokémiai folyamat, immunológiai folyamat, ami tönkre teheti az érrendszerünket. És hogyha egy érrendszer tönkre megy, akkor az általa ellátott területen levő szerv keringése, oxigén ellátása romlik, így az agy, a vese, a szem és a legkülönbözőbb szervek, mint például mondjuk a hasnyálmirigyés. És nem beszélve ugye a táplálkozásnak arról az oldaláról, hogy az életkor előre haladtával az úgynevezett alapanyagcserénk az csökken. Tehát fiatal korban rendkívül aktívak vagyunk, és mivel épül a szervezet, ezért hihetetlen pörgő alapanyagcserénk van. Tehát elég magas a kalória igény, amit el kell fogyasztanunk, mert nagyon pörög minden, gyorsan osztódnak a sejtek, minden élénkebben működik. Aztán az életkor előre haladtával, 40 éves kor után elkezdődik egy olyan folyamat, amikor az alapanyagcsere elkezd csökkenni, mert nem olyan gyors a regenerálódás, nem akkora a fizikai igénybevétel, már megállt a növekedés, tehát a szervek már nem igénylik azt a fajta tápanyagellátottságot, mint ami addig volt, és hogyha mi ugyanamellett a táplálkozási szokás mellett maradunk, idősebb korban, akkor azt jelenti, hogy a bevitt kalóriával már nem tud mit kezdeni a szervezet, már nem tudja felhasználni, ezért raktároz. Ennek következménye lesz az elhízás. Most, hogyha valaki ráadásul nagyon sok szénhidrátot fogyaszt, ez azt jelenti, hogy ezt fel kell valahogy dolgoznia. Itt a szénhidrátban ugye nem csak közvetlen cukrok, hanem a keményítőféle dolgok is, tehát a gabonafélék, a burgonya is, tehát minden, ami keményítőt tartalmaz, vagy abból készült étel, tehát az összes pékáru tésztaféle. Ha ebből túl sok jut a szervezetbe, ezt nem tudja energiaként felhasználni már a szervezet, mit csinál? Egy részét benyomja a sejtekbe, ha be tudja, de ahhoz, hogy be tudja nyomni a sejtekbe, kell hozzá inzulin. Az inzulin az a hasnyálmirigyben termelődik, és hogyha sok szénhidrátot viszek be, az nagyon megemeli az inzulin szintet, hogy menjenek be a sejtbe. De egy idő után a sejt telítve van, és van a sejtnek egy védekező mechanizmusa, mégpedig tehát úgy működik a dolog, hogy az inzulin az oda tapad az úgynevezett receptorra, a sejtre, megnyit egy csatornát, hogy bemenjen a sejten belülre a cukor. Hogyha túl sok cukor van benne, akkor ezeket a receptorokat a sejt befordítja. Azt mondja, hogy elég volt, jól laktunk, hagyjál békén. Az inzulin pedig még tovább növekszik, mert azt érzi, hogy nem nyitott elegendő ajtót, és minél magasabb lesz az inzulin szint, és mégse jut be a sejtekbe elegendő cukor, ezt hívjuk inzulin rezisztenciának. És hogyha túl magas az inzulin szint, és mégis sok cukor marad kinn az érpályában, és nem kerül be a különböző sejtekbe, akkor itt a cukor mindenféle fehérjékhez, egyebekhez hozzákötődik, és beindul egy ilyen szabadgyök reakció. Tehát a cukorbetegségnek kikerülhetetlen belejárója a szív-érrendszeri megbetegedés. Tönkre mennek az erek. Tönkre mennek például a veseerek, a cukorbeteg, vagyis a művesek kezeltek jó része elhanyagolt cukorbetegség miatt kerül olyan vese elégtelenség állapotába, vagy elhanyagolt magas vérnyomás kezelés. Nem jól kezelt, nem elegendő mértékben kezelt magas vérnyomás következtében megy tönkre a vese. Tehát most már viszonylag kevés a vesegyulladás okozta veseelégtelenség, amiből végül is művesek kezelésre kerül az ember, hanem inkább az elhanyagolt cukorbetegség és elhanyagolt magas vérnyomás okozza ezeket a dolgokat.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben átalakult a táplálkozásunk minősége is egyébként, meg nyilván a felgyorsult életmód miatt az is, hogy egyáltalán mennyire rendszeresen eszünk, milyen rendszert vittünk, ha van benne rendszer ebben. De nagyon sok a rejtett cukor, amit beviszünk. Nem is vesszük észre, nyilván, hogyha elolvassuk azt a már feldolgozott élelmiszert, vagy többszörösen feldolgozott élelmiszernek a csomagolását, látjuk, hogy hú, és akkor ott meglepő adatok vannak. És nagyon sok cukros üdítőt fogyasztunk, nagyon sok olyan, hát nasolnivaló, mondjuk így, amire nincs szüksége a szervezetünknek.
Ez pontosan így van, tehát ezzel tulajdonképpen csak ártani tudunk magunknak. És akkor itt ezek a folyamatok nem csak a cukorbetegséget, nem csak a magas vérnyomást, hanem a rák kialakulásához is hozzájárulnak. És hogyha már ezek a folyamatok elindultak, sajnos az idegrendszer sem lehet érintetlen, hanem ott is megindulnak azok az elváltozások, ami ezeknek a betegségeknek a szinte kötelező velejárója, tehát az úgynevezett neurodegeneratív elváltozások. Ennek aztán az egész életminőségre van hatása. Tulajdonképpen négy olyan terület van, amiben az életünk zajlik. Az egyik az egészség fizikai állapot. A másik az a mentális állapot, tehát hogy hogyan gondolkodunk. Van még az úgynevezett spirituális állapot, és van a lelki-pszichológiai állapotunk. Tehát ez a négy dolog, amiben zajlik az életünk ezen a területen, ha bármelyik ezek közül megrodjan, annak hatása van a többire is. Látjuk azt, hogy azoknak, akiknek egészséges spirituális életük van, azoknál sokkal kevésbé tarol a betegség. Akiknek megvan a lelki egyensúlya, azoknál kevésbé tarolnak a krónikus betegségek, kevésbé épül le szellemileg, tehát a kognitív, mentális funkciók is megmaradnak, és ennek hatása van a testi, fizikai állapotunkra is. És bármelyik ponton igyekszünk belenyúlni úgy a rendszerbe, hogy javítunk rajta, ezzel javítunk a többi helyzeten is, és akkor lehet majd beszélni tulajdonképpen arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az egészséges állapotunk az megmaradjon.
Millió fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Falkba hívok gyermekeket, aggasztjánokat, hallják át, hallják át az állásmódomat. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még borockál, nem, de néhány borosztály, a réten nyílik 1000 szám a virág. Nem csak a 20 éveseké a virág. Énekeljetek, 30-asok, 40-esek, táncra keljetek, 50-esek, 70-esek is jöjjetek, dalra fel, dalra fel, így mondjátok el, nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még borockál, nem, de néhány borosztály, a réteg nyílik 1000 szám a virág, nem csak a 20 éveseké a világ. Felétek még annyit mondhatok, 20 évesnek lenni sajnos túló állapot, és az, aki ma 20 éves, holnap 21, jöttök majd, és énekelitek, nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem, de néhány korosztály, alkossunk együtt azonnal dalálvál, nem csak a 20 éveseké.
Mit tehetünk akkor tehát annak érdekében, hogy ezt az állapotot a lehető legjobbra hozzuk?
Ugye mondtam, hogy van négy terület, amin nekünk beavatkozási lehetőségünk van. Ugye az egyik a fizikai állapot és egészség. Tulajdonképpen a mozgás. Az egy hihetetlenül fontos dolog. Einsteinnek volt egy olyan mondása, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, menni kell, mozogni kell. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor felborul az egyensúly. A álló biciklin nagyon kevesen tudnak egyensúlyozni. Ott is mozogni kell valamilyen irányba, ha nem is teker az ember, de valahogy egyensúlyozni kell. Tehát mozgás nélkül nincs egyensúly. Ez alaptörvény, alaptörvény minden tekintetben. Tehát egyik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, ahol a gyermekek megszokják azt, hogy a szülőkkel együtt sportolnak fiatal korukban, azok az egész életükben folytatják a mozgásprogramot. Még akkor is, hogyha túlsúllyal küzdenek, még akkor is, hogyha az életük nem mindenben teljesen egészséges, de a mozgás az megmarad. Tehát rendkívül fontos, hogy mire neveljük a gyermekeinket. A mozgás életünk végéig. Ez egy fontos dolog. A mozgás szervek azok csak akkor egészségesek, hogyha mozognak. Nem túlterheléssel. Tehát nem úgy, hogy most már minden porckopás, sérülés egyéb bekövetkezzen, mert ugye az élsport az túlterheléssel jár. Tehát egyik dolog ez a mozgás, amiről beszéltem. A másik a pszichés állapot. Azt látjuk, hogy az idősödő embereknél a pszichés állapot hát az igen ilyen furcsán változik, mert ugye egyrészt beépítették magukba azt a sztereotípiát, hogy á, nekem most már úgyis befellegzett, hagyjuk az egészet, és akkor ilyen saját korlátokat építünk be. Leépítjük saját magunkat, abba hagyják a sportot, illetve örömet okozó tevékenységet is. Tehát egy boldogtalan állapotba kerülünk. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni, akkor mi lehet a technikánk? Hogyha a lelki folyamatokat nézzük, az egészséges lelki folyamatokat, van egy ilyen ezzel foglalkozó tudomány, ugye a pszichológia, amelyikben bevezettek egy olyan fogalmat, idegen szóval mindfulness, ami azt jelenti, hogy a teljes életet megélni az adott helyzetben, tehát mindenféle előítélet mentesen, teljes mértékben megélni az adott szituációt. Mire gondolok én? Amikor valaki, és milyen érdekes statisztika, azok az emberek, akiknek van valamilyen kis kedvenc állatkájuk, amivel foglalkozni kell, főleg mondjuk kint sétáltatni, azok valahogy egészségesebben tudnak maradni, és boldogabbak. Nem csak azért, mert ilyen kis szőrös valamit tudnak simogatni, meg nem csak azért, mert az az állat hűségével visszajelez, hanem azért is, mert egyszerűen kénytelenek mozogni, kint tartózkodni. És ugye mit látnak az állattól? Hát az állat az a pillanatnyi helyzetet megéli. Keresi az illatokat, megy oda a fákhoz, stb. Tehát ő abban a valóságban van, teljes mértékben, abban a teremtett világban, annak minden részletére figyel. Na hát nekünk is ez a dolgunk. Tehát ki kell menni, kiszabadulni a lakás szorításából, megszabadulni azoktól a pszichés terheket is jelentő különböző információktól, kimenni a természetbe, elcsodálkozni azon, hogy a teremtett világ mennyi gyönyörűséget teremtett számunkra, hogy mi élvezhessük, és akkor kikapcsoltunk mindent, ami stressz egyebek, mert nem arra figyelünk, meg nem azon rágódunk, hogy mi történt régen, meg hogy kibántott meg, meg nem idegeskedünk, meg nem szorongunk, hanem egyszerűen megéljük a valóságot.
És hát ugye hozzátartozik ahhoz is, hogy az elmagányosodás érzése tulajdonképpen ezekre az emberekre nem is hat, vagy
igen,
kevésbé hat.
Igen, mert érzik maguknak a helyét a világban, tehát élvezik azt, hogy most itt vannak, és nem ott a sötét szobában, a sarokban ülve rágódnak azon, hogy mi minden sérelem érte őket. És ennek következménye az a pszichés változás is, hogy azok, akik nem tudják ezt a mindfulness gyakorolni, azok rágódnak egy csomó mindenen, ilyen rigaják alakulnak ki, ragaszkodnak olyan ritusokhoz, aminek már a világon semmi értelme, mert meghaladtuk azt az időszakot, bezárul körülöttük a világ. De erre szoktuk azt mondani, hogy fiatal akkor maradsz, hogyha figyeled, hogy mit csinálnak a fiatalok. Tehát megpróbálod megérteni, hogy működnek ők, hogy nem kell rettegni attól, hogy most megjelentek ezek az új kütyük, hogy most ilyen mobiltelefon, meg informatikai rendszerek, és akkor jaj, hogy is kell ehhez hozzányúlni, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal tekintünk e felé, még idősebb korban is. Én azt gondolom, hogy édesanyám szellemi frissességét azt tartja fönn, hogy 70 éves kora körül az írógépen, mert ő elég jó tíz ujjal tudott írógépen írni, elkezdte megírni a családtörténetet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jaj, édesanyám, hát itt van, amit te újra lehúztál, meg újraírod. Mondom, mennyivel egyszerűbb, ha egy számítógépen csinálnád? Jaj, hát ettől meg rettentesen megijedt, hogy mi az? Ő nem ért a számítógéphez. Mondtam, hogy semmi más. Ugyanaz, mint az írógép, azzal a pici különbséggel, hogy egy gomnyomással tudsz törölni, nem kell radírozni, satírozni, új lapot befűzni. És megtanulta a szövegszerkesztő használatát.
Hány évesen?
Hát 70-valahány évesen kezdte el. és aztán rájött arra, hogy hát van más is az internet világa. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha meg akarjuk előzni, akkor gyakorlatilag a demenciának is elébe mehetünk, mert forog az agy. Mert ugye az első gond az, amikor észreveszik, hogy hú, nem úgy működik a memóriánk. Ujjaj, hát teljesen kétségbe vagyunk. Esetleg hová tettem a szemüvegem, kimegyek a kamrába, miért is jöttem ide? És akkor, hát akkor én már biztos butulok, már nem jut eszembe, vissza kell menjek, hogy eszembe jusson, hogy miért is jöttem ide. Ennek még nem az elbutulás az oka, hanem az úgynevezett fókuszálás, figyelemfókuszálás. Tehát én elindulok valahonnan valahova, közben szól a rádió, vagy megy a tévé, vagy ilyesmi, kaptam egy új információt, kizökkent abból a folyamatból, a fókusz elvész arról, hogy miért is jöttem ide, és amikor ott vagyok, ott állok, akkor már ezer más dolog jutott eszembe, és hú, miért is jöttem ide? Vagy hová tettem a szemüvegem, nem emlékszem rá. De hogy hol van a kulcsom, vagy egyéb más ilyen dolog, vagy olvasom a szöveget, és hiába olvastam el, nem emlékszem, hogy mit olvastam. Ez azért, mert miközben én olvastam, egy csomó minden más is zakatolhatott az agyamban, tehát elveszítettem a fókuszt. Tehát ez még nem a demencia. Ez egyszerűen csak arról szól, vagy pedig olyan lelki állapotban vagyok, depressziós vagy szorongó, az megint megváltoztatja a lelki működésünket, eltereli a figyelmünket arról, amit csinálunk, és akkor ezt úgy éljük meg, hogy ó, nem jut eszembe a neve, pedig ezt nagyon jól tudtam, és most gondolkozom rajta, ilyenkor meg kell állni, a fókuszt arra helyezni, amit én el akarok érni gondolkodásban, és akkor kikapcsolni mindent. Tehát akkor lekapcsolom a rádiót, kikapcsolom a tévét, azt mondom másiknak, hogy most ne szólj hozzám, mert én most felszeretném idézni annak a valakinek, valaminek a nevét. És elkezdem pörgetni magam a gondolatait abba az irányba, amiről eszembe juthat az a valaki vagy valami, amit én most ki akartam mondani, de nem találtam a megfelelő szót. Tehát ilyenkor a fókuszt kell ráhelyezni, és bejön. Tehát nem kell attól félni, hogy jaj, én teljesen meghűltem. Azért vannak olyan jelenségek, ugye a demencia, ami viszont már a gondolkodás elbutulását jelenti.
A demencia az egy nagy mumus, ugye?
Az nagy mumus.
Már öregedési folyamatokban, tehát hogy már attól tartunk, hogy majd a demencia utolér minket, de amúgy mindenkit utolér valamilyen mértékben?
Sajnos az a tapasztalat, és statisztika, hogy a 65 éves lakosság között 5-10%-os gyakorisága, 75 éves lakosságban 15-20% valószínűségű a demencia. Miért? Hát az egyik az Alzheimer-kor, aminek nem tudjuk az okát, de egyre többet fedezünk föl, de valószínűleg ebben a diagnosztika is benne van, hogy élénkebben figyelünk erre a dologra. A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
Ha már a szűrővizsgálatokat említettük, még egy gondolat erejéig arra kitérnék, hogy itt már időskorban az, hogy mondjuk élvezhetőbb legyen, vagy elviselhetőbb az idősödéssel járó folyamat, el kell menni szűrővizsgálatra? Tehát érdemes magunkat így is karban tartani?
Igen, mint mondottam volt, ugye ezek a szűrővizsgálatok elsősorban amelyik ilyen kampányszerű szűrővizsgálatok elsősorban a daganatos betegségek kiszűrésére szolgálnak. Na de szűrővizsgálatnak számít az is, hogyha valaki rendszeresen megméri a saját vérnyomását, és odafigyel arra, hogy ritmusos-e a pulzusa. Csak ennyi. És hogyha azt látom, hogy elkezd fölfelé menni a vérnyomás, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nem egyenletesen működik a szívem, akkor el kell menni az orvoshoz, hogy oppá, én ezt észleltem. Vagy lehet azokat a lehetőségeket megragadni, amelyek vannak ilyen szűrőbuszok az országban, itt-ott meg szoktak jelenni egészségváros címen, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor csak azok az egészségtudatosok, akiknek már valami problémájuk volt, és emiatt elkezdenek odafigyelni magukra, és nagyon kevés az egészségtudatos ember, aki azt mondja, hogy én tök jól érzem magam, a világon semmi bajom nincs, de azért csak elmegyek, megnézem, és akkor megnézek egy PSA-t a férfiaknál, hogy nincs ott az 50 éves kor fölött valami elszabadult dolog a prostatájában, vagy elmegy rendszeresen ugye a nőgyógyászati szűrésre, mammográfiára, csináltat évente egy laborvizsgálatot, amiben úgy végignéznek mindent, ami fontos, amiből már korai stádiumban észre lehet venni, hogy van-e valami változás, és hogyha azt látom, hogy emelkedett a reggeli éjgyomri vércukorszint, az lehet, hogy még nem cukorbetegség, csak úgynevezett csökkent glukóztolerancia, tehát nem tud feldolgozni annyi szénhidrátot a szervezetem, mint amennyit én beviszek, akkor ezzel megkeresem az orvost, aki megfelelő tanácsot ad, hogy milyen életvitelbeli változást kell csinálni, mennyi lenne az optimális testsúlya, hogyan fogjon le arra a testsúlyra, amivel megelőzheti a későbbi betegséget, vagy későbbre tolhatja annak a kifejlődését, mert lehet, hogy genetikai hajlamot van. Tehát ezek a szűrések, amik igazán hasznosak.
Az elmúlt közel egy órában az egészséges öregedésről beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. A 2025. május 19-ei adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!